titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsát Tibort hallják. Amikor valaki kinyitja a Bibliáját, akkor természetes, hogy nekünk egyik lap jön a másik után. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Pál apostolék elmentek Troászba, Troászban látták azt a látomást, onnan elmentek Filippibe, Filippiből Tesszalonikába, Tesszalonikából Béreába, akkor a számunkra ez befér egy lapba. De csak azért, hogy egy lépték legyen, Tesszalonika és Bérea között 75 kilométer a távolság, amit nem valószínű, hogy Pál apostol egy éjszaka gyalogolt volna le. És amikor a béreai események nagyon eszkalálódtak, zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tűnik, hogy az ördögnek soha nem voltak fáradékonyak a misszionáriusai, hiszen Tesszalonika és Bérea között ezt a 75 kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy kárt okozzanak a missziónak, hogy ne engedjék azt, hogy Pál apostolékot végezhessék a munkát. De amikor ezek az események ott úgy látszott, hogy nagyon rosszra fordulnak, akkor azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezet 14. versétől, akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig kísérői elvitték egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Még egyszer mondom, hogy nekünk ez befér egy néhány versbe. Hát szeretném mondani, hogy a menjen le a tengerpartra, az már alapvetően egy tisztességes távolság volt, és onnan Aténba eljutni, az pontosan annyi távolság, illetve még egy picit több, mintha valaki elindulna Nyíregyházáról, és elmenne Szombathelyre. Egyébként milyen érdekes, hogy a kísérőiről semmit nem tudunk, ennyi. Elkísérték. És mintha a macedónok tudtak volna valamit arról, hogy ha el kell tüntetni valakit azoknak a szeme elől, akik őt halálra keresik, vagy neki kárt akarnak okozni, akkor érdemes nem megnevezni az embereket, akikre bízták, és ráadásul ez a menjen a tengerpartra, tessenek mondani, a hajó milyen nyomot hagy. Elég gyorsan el lehet tűnni ott a görög szigetek között. Az más kérdés, hogy a kísérői mondták meg Pálnak valószínűleg, hogy az úti cél Atén. Tehát ez egy különleges kimenekítés volt, és innen már talán jobban is lehet érteni, hogy Pál azzal az utasítással küldi vissza a kísérőit, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet, menjenek majd utána. Na most még egyszer próbáljunk meg együtt számolni, kedves hallgatóim. Tehát Pál lemegy a kísérőivel együtt a tengerpartra, ott a kísérői keresnek egy hajót, a hajó elindul, és szeretném mondani, hogy bármilyen hihetetlen, abban az időben nem farmotorral és dízelmotorral voltak ellátva ezek a hajók, hanem a kedvező széljárás szerint vitorlázattal meg evezőkkel haladtak, akár napi 30-40 kilométert is, ami azt jelenti, hogy ezt a távolságot úgy két hét alatt meg is tették Aténig, jó esetben 10 nap alatt, aztán utána a kísérőknek vissza kellett indulni azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet majd menjenek Pál után, ugye tetszenek számolni. Tehát itt hetekről beszélünk, és nagyon sok megtett kilométerről, illetve hát, hogyha tengerre szálltunk, akkor már illik azt mondani, hogy nagyon sok megtett tengeri mérföldről. Pál apostol számára ez nyilván egy nagy, kemény időszak volt. Miért? Látomás alapján került Macedón területre, és ha összeadjuk a heteket, hónapokat, és satszolgatni próbálunk, akkor sem gondolhatjuk, hogy Pál 3 hónapnál több időt tölthetett volna ezen a területen. És ez alatt már volt Filippiben, ez alatt már volt Tesszalonikában, ez alatt már volt Béreában, és úgy tűnik, hogy nagyon rövid úton kitudták erről a macedón területről. Na de amikor a macedón férfit látta, akkor nem arról szólt, hogy költöz Macedóniába és élj velünk mostantól fogva, hanem úgy szólt a hívás, gyere, légy segítségünkre, és hogyha ezt a légy segítségünkre kifejezést boncolgatni próbáljuk, akkor azt világosan és egyértelműen tudjuk, hogy Filippiben gyülekezet maradt. Ráadásul, mivel Filippibe aztán később Pál levelet is ír, és más forrásokból is tudjuk, hogy a filippi gyülekezettel valami olyan bensőséges, szoros lelki közössége maradt egész lelki életében és szolgálatában, egészen a vérpadig, ami semmilyen más gyülekezettel nem létezett se korábban, se későbben, tehát az ott egy életerős gyülekezet. Aztán Tesszalonika. Két levelet is ír Tesszalonikába. Milyen jó, hogy a tesszalonikaiak egy kicsit másképp gondolkozók voltak, mert nagyon sok hívő élet alapelvet fogalmaz majd meg nekik Pál, és Béreának ugyan nem tudjuk, hogy írt volna a levelet, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy ezen a területen kizendül az evangélium, és megerősödő gyülekezetek vannak. Nyilván azért Pálnak meg kellett harcolni. És nyilván, amikor ezzel a harccal a lelkében keresi a helyét. Nagyon nehéz, amikor egy hívő emberről azt mondjuk, hogy keresi a helyét. Márpedig nyilván meg kellett kérdezni magától Athénban, hogy most én igazából mit is keresek itt? Ez nem Pál apostol számára egy kellemes terület. Egészen más típus, mint eddig bármelyik, ugye a görög kultúra fővárosa, de nem csak a kultúrának a fővárosa, hanem minden egyébnek is a fővárosa, egy rendkívül beképzelt, nagyvonalú, rendkívül heterogén összetételű, és ráadásul, hát hogy mondjam, az egész világot félvárról kezelő és lesajnáló népesség lakja Athént, akinek ráadásul az őslakosai abban az időben egyre többen úgy gondolkoztak, hogy ami mozdítható, azt mozgatni is kell. Tehát a bűnözés ebben az időben, Athénban egészen elképesztő magasságokba emelkedett. Na hát ide érkezik Pál. Miközben Pál, folytatja Lukács a beszámolót a 16. verstől, miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Na itt egy pillanatra álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy kereste a helyét. De ez nem jelentette azt, hogy a helykeresés egyúttal azt is jelentette volna, hogy akkor csendben marad. És úgy tekintette volna, hogy hát Athénban vagyok, itt nem ismer engem senki, én se ismerek senkit, mi dolgom lehet? Akkor elvegyülök itt a nagyváros sokadalmában, megnézem a látnivalókat, kiülök ide, oda, amoda. Ő kereste az evangélium továbbadásának a lehetőségét. Egyszer azt találta mondani az egyik apostol, hogy egy forrásból nem fakadhat édes meg keserű. Az Úr Jézus meg azt mondta előre, hogy azt szólja a száj, amitől túl árad a szív. Aki Károli fordításból ismeri ezt az ige verset, talán még zengzetesebben és szebben ismeri, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami azt jelenti, hogy ami nekem a legfontosabb, arról nyilván nem tudok hallgatni. Úgy gondolkoztam már sokszor azon, hogy vajon egy vőlegény, aki a mennyegzőjére készül, és nagyon szereti a leendő mennyasszonyát, képes-e elhallgatni, hogy neki mennyasszonya van? Vagy képes-e nem beszélni róla? Ma már pláne szerintem mutogatjuk a képeket, meg mindenfélét, minden nekünk fontos dologról. Na de, ha Krisztus ott van az életünkben, teljesen természetesen kell arról gondolkozni, hogy nem beszélünk róla. Pálnak ez eszébe se jutott? Tetszett figyelni? Nap mint nap vitázott a zsinagógában, meg kint a piac téren, a főtéren azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy
idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a piaci körülmények között megfogalmazott evangelizációs ige hirdetése azért valamiféle visszhangra talált. Nem csak az a visszhang, amikor pozitív dolgokat mondanak, hanem eltelt egy néhány nap, és nyilván az egyébként ott sétáló és tanuló filozófusok, mert szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a görög filozófusok nem úgy oktatták a diákjaikat, hogy leültek egy tanterembe, aztán mondták a magukét, hanem sétálgatva adták át a tudást. És olyan beszélgetős, olyan egy kicsit, mint a kirándulás közben tanítana valaki, nem rossz módszer egyébként, ki lehet próbálni, kiválóan működik, Bibliát is lehet így tovább tanítani embereknek, én magam is kipróbáltam, de ezek az emberek egy idő után már messziről látták, hogy már megint itt van ez a, ki is ez, meg mit akar mondani, meg mi ez a feltámadás, meg Jézus. Volt, aki legyintett rá, mások meg azt mondták, hogy talán valami idegen istenség hirdetője, ami Athénban annyira nem volt szokatlan. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ezen a részen olyan könnyen tovább lépünk, pedig ennél a résznél egy picit illenék megszeppenni. Mert az egyébként vallási kérdésekben olyan liberális aténiak, akik mindent képesek voltak befogadni, az Areopágoszt mégis azért tartották fönt, többek között, nem csak, hogy tanácsüléseket tartson a város vezetősége, hanem, hogy vallási kérdésekben kimondhassa a döntő szót. És most Pál tulajdonképpen egy rögtönítélő bíróság színe előtt áll. Ez a rögtönítélő bíróság kimondhatja akár a befogadást, de azt is kimondhatja, hogy Pál apostolt azonnali hatállyal eltávolítják a városból, legrosszabb esetben ott a rájuk lenéző Pallas Athéné szobor tövében még azt is ki fogják mondani, hogy nem csak a vallás, amit hirdet, nem kívánatos, hanem ez az ember sem, és akár halálos ítéletet is hozhat az Areopágosznak a bírósága. Úgyhogy kérem szépen, hogy a következő percekben ehhez mérten hallgassuk az eseményeket. Tehát megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezt most nem olvasom, csak megjegyzem, pont mintha interneteznének, nem? Éjjel-nappal, több órában. Csak akkor ez élőben ment, nem online. Pál akkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És most egy pillanatra megállok, bár nem szívesen teszem a beszéd elején, mert nagyon sokan azt mondják, hogy Pál az Areopágoszon taktikázott. Egy olyan beszédet mondott, amely tulajdonképpen a nagy Pál apostolhoz méltatlan, megpróbálta keresni a kibúvót, és megpróbálta valamilyen módon elrejteni az igazi szándékát, és igazából megpróbált az aténiak fülének kedvezve beszélni egy kicsit más stílusban, mint Pál apostol szokott. Hát először is azoknak, akik ezt mondják, és most kérem, ne haragudjanak azért, amit mondok, szívből kívánok ilyen helyzeteket, hogy legyen, hogy gyakorolniuk. A másik oldalon pedig, amit még hozzá kell tennem, hogy Isten azt ígérte, hogy egy adott helyzetben, amikor helytartók, királyok, vagy akár vallási vezetők elé kell állni, Isten jelenlevő szent lelke majd adja a szavakat. Ezt maga az Úr Jézus ígérte. És tessenek csak megnézni, hogy Pál
taktikázik-e, vagy megkeresi az utat rajta keresztül Isten lelke, hogy beszélhessen azokkal a fejekkel és azokkal a szívekkel, akik ezt hallgatják. Ha megengedik, én most újra kezdem ezt a beszédet. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Vajon fölméri-e valaki, hogy amikor ez elhangzik, Pallas Athéné dárdája villogott fölül a napsütésben, és az Akropolis van fölöttük, hatalmas istenségeknek szentelt templom. És ennek a tövében azt mondja Pál, hogy az Isten nem lakik ilyenekben, és hogy én bejártam a ti szentélyeiteket, és mindenféle istent imádtok ti. Még olyat is találtam, amit egyébként az aténiak önvédelemből állítottak egy talapzatot, hogy nehogy megsértődjék valamelyik istenség, ha nem talál magának helyet Athénon belül, hát ha nem találja, akkor álljon erre, legalább úgy magának, hogy tudja azt, hogy még őt is tisztelik. És azt mondja Pál, én azt az ismeretlen istent hirdetem, aki egyébként nem ismeretlen, hanem az egyetlen, aki teremtette az eget és a földet, mindeneknek az alkotója, aki nem szorul rá semmire, semmi olyasmire, amit ti tudnátok neki adni. Hát ez önmagában vérlázító, de nem hagyja abba Pál, tessék csak figyelni. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Na hát, bocsánat, kérem, ne értse senki félre, de a világ tetejének, a kultúra bölcsőjének és mindenféle filozófiai iskoláknak a leglegjének azt merészeli mondani a zsidó tarzuszi Pál, hogy az Isten egyébként egy vérből teremtett, és hogy Isten szabta ki a határokat. És hiába a nemzeti büszkeség, hiába a fenkölt költészet, és hiába a mások lenézése, akkor is egy vérből valók vagyunk. És akkor is az Istenre szorulunk rá. Hogy is? Hát pont úgy, ahogy a költőitek közül némelyek úgy ráérezve azt találták mondani, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, folytatja Pál ezt a különös prédikációt, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Tehát ott volt minden. A kő, az arany, az ezüst, az emberi alkotás, a művészet, és az emberi elképzelések. Mit is jelent ez? Az összes filozófiát. A filozófia görögül azt jelenti, phileo, sophia, azt jelenti, szeretem a bölcsességet. A görögök nem szerették a bölcsességet, ebben az esetben, bármennyire is sajnálom és irtózom tőle, kénytelen vagyok így mondani, ők imádták a bölcsességet. Nekik az istenségként jelent meg, az egyik nagy bálványként, és úgy gondolták, hogy az ő különleges nemzeti büszkeségük többek között a rengeteg filozófusuk. És most Pál mindenre mit is mond? Hogy nem szabad egyáltalán azt gondolni, hogy ez számít valamit. És most jön egy nagyon kemény mondat. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Akropolis, a tudatlanság időszakának a csúcs teljesítménye? Igen. Pallas Athéné ott fönt
azzal a ragyogó dárdával, amit sok-sok kilométerről, 10 mérföldekről láttak a hajósok.
Igen.
A filozófiai iskolák a tudatlanság időszakait képviselték?
Igen.
Na de hát a nagy matematikai iskolák is innen sarjadtak. A fizika alapjai tulajdonképpen ők rakták le. Földrajz és még sok minden tekintetben igazán föl kell rájuk nézni.
Ez igaz, de amikor az Istennel való viszonyról gondolkozunk, akkor mégiscsak a tudatlanság időszakában éltek.
És nem azt mondja Pál, ahogy ma nagyon sok hívő szívesen idézi, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, hanem azt mondja, hogy elnézte. Ami azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg én itt az Areopágoszon meg nem álltam előttetek, és be nem jelentettem Istennek azt az üzenetét, hogy most van vége ennek az időszaknak. A tudatlanság idejét Isten elnézte, és most azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Nem majd egyszer, valamikor, a jövőben, most.
Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból.
Kiről beszél? Jézusról, a Krisztusról, akiről maga Isten tett bizonyságot, és nem egy berezelt Pál beszél a nagy bíróság előtt és változtatja meg az üzenetet, hanem egy Isten által felkent Pál beszél azok előtt, akiknek el kell mondani, hogy a tudatlanság ideje lejárt, és most tudni kell, hogy Isten rendelt egy napot Krisztus által, és föltámasztotta őt a halálból, és aki a fiú, azé az élet. Még eddig nem jutottunk el, de ez lenne ennek az üzenetnek a csúcsa.
Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kiesett a szerepéből, csak szeretném mondani.
Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hivatalosan ennek a bíróságnak nincs benne a jogi kategóriák között, hogy majd meghallgatunk erről máskor is. Ennek a bíróságnak ma kellene döntést hozni.
Pál ezután távozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízosz is, és egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Én azt gondolom, hogy ha egy Areopágita úgy jön el erről a bírósági tárgyalásról, hogy a szívét Jézusnak adja, akkor ezt ugyanolyan mércével mérhetem csak, mint amikor az etióp kincstárnok úgy indul tovább a gázai úton egész Etiópiáig, hogy tovább a szívében örömmel, mert örvendezett, hogy megtalálta az Urat. És ez mit is jelent? Hogy az Areopágosz előtt Pál körbejárt, és próbált bizonyságot tenni, és az Areopágoszról úgy jött le, hogy lehet, hogy mini, de gyülekezet jött mögötte. Gondolkoztunk már azon, hogy Isten nem beszél a levegőbe, kedves hallgatóim? Mert ez azt jelenti, hogy helytáll a saját igéért, és helytáll azokért is, amiket az övéi róla mondanak. Az aténi tartózkodás ilyen üzenettel bír, és Pál apostol bizonyságtétele pedig Isten lelkének a hatalmas erejét hordozta. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia órán, és őszintén örülök annak, hogy a következő percekben kedves munkatársaimmal, akik természetesen, mint ahogy ezt máskor is teszik, ma is végighallgatták az ige magyarázatot, együtt beszélgethetünk, abban a reményben, hogy kedves hallgatóink számára épülésre fog szolgálni. Kérem, hogy ha lehet, akkor tartsák nyitva a Szentírást. Aki megteheti, könnyebben fog a beszélgetésekben is eligazodni, és őszintén remélem, hogy abban is segítség ez a bibliaórai beszélgetés, hogy önökben is új gondolatok ébredjenek, elmélyüljenek ezzel a biblia szakasszal kapcsolatban. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
Engem mindjárt az ige hirdetés elején megragadott az a gondolat, ezek a névtelen kísérők, akik vitték Pált azonnal a tengerpartra, majd egészen Athénig, és aztán visszajöttek, és semmit nem tudunk róluk. És eszembe jutott, hogy én nagyon sok ilyen névtelen hősökről, nevezzük hősökenek őket, olvastam meg, voltak, akiket személyesen is ismertem, akik bár nem csináltak nagy dolgot, úgymond nem voltak ige hirdetők, nem voltak nagy misszionáriusok, de olyan szeretettel támogatták azokat, akikre Isten akár az ige hirdetés szolgálatát bízta, és egy-egy nehéz helyzetben eltüntették, ha úgy adódik. Például gondolok Wilhelm Busch-nak egyik történetére, amelyben elmeséli, hogy a náci Németországban neki egy nagy templomban kellett volna evangélizálni. És teljesen világos volt, hogy ő abba a templomba nem jut be, mert körbe volt véve SS katonákkal. A templom zsúfolásig tele volt, várták. És aztán jöttek valakik, és annyit mondtak, valamelyik szomszédos házban volt, hogy lelkész úr kövessen. És ő követte. És hát kiderült, hogy a templomnak voltak ilyen föld alatti titkos járatai, és bevitték, a szószékre került, ő elmondta az ige hirdetést, és úgy, ahogy jött, el is tüntették. Tehát amire észbe kaptak a templomot kívülről őrzők, már túl volt az ige hirdetésen, az üzeneten, és el is tüntették. De eszembe jut egy olyan kedves testvérnő is, aki elmesélte nekünk, még a vasfüggöny idején, ő kint élt nyugaton, és nagyon sok névtelen hívő keresztény azzal támogatta a vasfüggöny mögötti missziót, magyarul például minket Magyarországon, hogy ő adott egy címet, egy nevet, és az ő nevéről jöttek ide bibliák, könyvek, missziós könyvek, nem is tudta, hogy kinek megy. Az feltűnő lett volna, ha mindig egy ember küldi a csomagot, de így, hogy mindig más küldte, úgymond a csomagot, így nem volt feltűnő, és nagyon sok missziós anyag be tudott jönni. Nem tudunk róluk semmit, nem is találkoztunk velük, de segítették a missziót névtelenül, csöndesen, akkor, amikor kellett. És én úgy gondolom, hogy ma is nagyon sok ilyen névtelen hősre lenne szükségünk, aki azt a picit, amit éppen ott meg kell csinálni, akár kísérni egy lelkészt, akár szállást adni, vagy bármit, azt megteszi. Az Úrért, az Úrnak szeretetből, és akkor megy előre a misszió.
Én mindjárt a 18. versnek a második feléből érdekes Biblián van, a következőt írja. Azt kérdezik, mit fecseg itt ez a szajkó? Hát mit szajkózott állandóan Pál? Ők maguk állapítják meg, azt mondják, hogy Jézusról meg a feltámadásról beszél. Mit ír Pál önmagáról? Nem végeztem, hogy másról tudjak szólni. Sőt, azt is írja, hogy nem is akarok köztetek másról tudni, ezt ugyan nem ennek a gyülekezetnek írja. A másik pedig, hogy örülök, hogy találtam ilyen szentét, szobrot, hogy rá van írva, hogy az ismeretlen Istennek, nem isteneknek, hanem az ismeretlen Istennek. Tehát ők is feltételezték, hogy kell, hogy legyen valaki, akinek ők most szobrot állítanak, annak ellenére, hogy nem ismerik. Mit is szoktak mondani napjainkban az emberek, amikor Istenről van szó? Hát valakinek kell lenni. És vannak emberek, akik eljutnak odáig, hogy ezt a valakit, akinek kell lenni, megismerik, hogy nem kell lenni, hanem van.
Én is az elejére térnék egy kicsit vissza, mert engem is ezek a séták az egyik településről, vagy hajóutak a másikra ragadott meg. Méghozzá azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ezek alatt az utak alatt mik történhettek, mert nehezen tudom elhinni, hogy mondjuk 30-40-50 vagy még több kilométer gyaloglása közben néma csöndbe sétáltak egymás mellett. Majdnem biztos, hogy volt idő különféle lelki beszélgetésekre is, és imádságokra is, és ezek alatt valószínűleg Isten nem csak Pált készítette a következő szolgálatra, megsegített neki földolgozni az előző helyen történteket, hanem a testvéreket is építette egyik által a másikat. És így elkezdtem gondolkodni a mi mai rohanó világunkon, hogy vajon nem az-e az egyik oka, hogy sokszor eredménytelennek érzünk egy-egy misszió munkát, hogy úgymond csak beessünk a szolgálatot elvégezni, és utána rohanunk is tovább, és ezek a közös séták, közös imádságok, közös beszélgetések egyre inkább elmaradnak. És gyerekként is, meg a mostani életemben is igazából azokra a missziós szolgálatokra emlékszek vissza, azok a maradandó élmények, emlékek, lelki tapasztalatok számomra is, amikor mondjuk egy-egy missziótra közösen utaztunk, akár kocsiba, más testvérekkel, akár egy-egy hosszabb buszút során, és ott volt alkalom beszélgetni, imádkozni, megismerni azokat a testvéreket is, akivel utána együtt kell végezni a szolgálatot, és nem csak oda rohantunk, elvégeztük, és utána tovább rohantunk. Úgyhogy én bíztatok mindenkit, hogy bár tudom, hogy nagyon nehéz ezeket az időket beszorítani, de próbáljunk arra is figyelni, hogy ne csak beessünk egy-egy szolgálatra, hanem készüljünk előtte imádságban, meg utána is, hogy tényleg mi is áldást kaphassunk, meg az is, akik felé végezzük ezeket a szolgálatokat.
Én szorosan kapcsolódnék a Betty gondolataihoz. Kiskoromban édesapám egy több ezer négyzetkilométeres egyház kerületben szolgált, ahol rengeteg szorvány gyülekezet volt, és nem volt akkor autónk, hanem tömegközlekedéssel tudott eljutni édesapám egyik helyről a másikra, és sok olyan hely volt, ahol igazából egy-két idős ember alkotta csak a gyülekezetet, és én ezt nem értettem gyermekkoromban, hogy nem egyszer volt olyan, hogy egy-egy vasárnap 11-2 órát utazott édesapám, azért, hogy néhány szót tudjon váltani ezekkel a testvérekkel, és egy rövid 40-50 perces istentiszteletet tudjon valahol tartani. És azt gondoltam, hogy ez mennyire nem hatékony, és milyen időkidobás, és hogy felesleges. De később nyilván megértettem azt, hogy Istentől kapjuk az időnket, az egészségünket, a lehetőségeinket, és hogyha mindezt megadja nekünk Isten, akkor hogy mondhatnánk azt Istennek, hogy egy ember üdvössége nem ér annyit, hogy én utazzak, nem tudom, 5 órát, vagy akár 10-et. Nagyon bátornak kell ahhoz lenni, és idézőjelben bátornak, és engedetlen Istennel szemben, hogy ezt a luxust megengedjük magunknak, hogy ennyire kényelmesek legyünk. És hát ezt igazából én is felteszem a kérdést, hogy a mai missziókat és a gyülekezeteket illetően, hogy vajon mi az a fáradtság, amit be akarunk vállalni, hogy hajlandóak vagyunk felvállalni azért, hogy elvigyük az evangéliumot akárcsak egy embernek is.
Engem az ige szolgálatban megragadott az a gondolat, amikor arról volt szó, hogy abban az időben, Athénban gyakorlatilag akik ott körbevették Pált, a filozófia tudományának a csúcsán voltak. És hogy Pál mennyire más szemléletet vitt oda közéjük, aztán ezt folytatja az egyik levelében, majd mindjárt megpróbálom idézni, és én is elgondolkoztam azon, hogy a mai kor embere is mennyire szinte bálványozza sokszor a saját tudományát. Én is így voltam nagyon régen, hogy az a legfontosabb, hogy egy embernek milyen tudása van. Bármilyen szakterületen legyen, de rendelkezzen kellő nagy tudással, mert az a lényeg, mert akkor fog érvényesülni. A világ nagyon szépen megmutatja azt, hogy néha a tudósok mit tudnak kezdeni a saját tudományukkal. Egyrészt ugye van, hogy semmit. Másrészt ugye az, hogyha tudnak kezdeni valamit, akkor is rosszra használják fel. Ugye volt ez a koronavírus járvány, amiben azért két dolog elég szépen kiderült, hogy akik nem értettek hozzá, azok egyáltalán nem tudtak vele semmit kezdeni, a világ egyáltalán nem tudott vele semmit kezdeni, aztán, hogy honnan jött, azt nem tudjuk, vannak hírek, van, aki összeesküvés elméleteket tesz hozzá, ezt a kedves hallgatónak meghagyom a fantáziájára bízva, hogy hova teszi. Aztán itt volt Ausztráliában egy hatalmas erdőtűz, Ausztrália egyharmada majdnem leégett, és nem tudtak vele mit kezdeni. A világ úgy néz ki, hogy egyre jobban és jobban megy arrafele, hogy a Jóisten a világnak bizonyítja be azt, hogy mit kezd az ő tudásával, és mit kezd az ő istentelenségével. És hogy egy kicsit közelebb is jöjjek magunkhoz, sokszor úgy vagyunk, hogy a gyülekezetünkben vagy a gyülekezeteinkben is már akkora tudást ragasztottunk a hitünkhöz, hogy hogyan fog nőni egy gyülekezet, mitől fog nőni, hogy kell pszichológiailag hozzáállni úgy, hogy valakik megtérjenek. Egy lelkipásztortól hallottam azt, hogy egy gyülekezetben elkezdték tanulmányozni az Úr Jézus életének a történetét hétköznap esténként. És a testvérek elkezdték hívni az ő ismerőseiket a gyülekezetbe. És a Biblia tanulmány végén azt hiszem, hogy talán 20 ember csatlakozott ehhez a gyülekezethez. És akkor itt szeretném megpróbálni felolvasni, amit az apostol a korintusi gyülekezetnek írt, akik ugye nem aténiak voltak, mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók ját kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje, és az Isten bölcsessége. Tulajdonképpen az ige hirdetésre, mint az Isten szavára szerettem volna a figyelmünket irányítani, hogy mekkora értéke és mekkora erő van benne.
Nekem nagyon tetszik, ahogy Pál belép ebbe a közösségbe, és ahogy indítja az egészet. Látszik, hogy ilyen isteni bölcsességgel jön a közösséghez, mivel azt mondja, hogy aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásosnak tekintelek titeket. Tehát valahogy egy kicsit hízeleg is, de valahogy megnyitja a kaput a szívükhöz, hogy felkelti a figyelmüket, hogy hallgassák meg, hogy milyen új dolgot tud mondani. És amikor azt mondja, hogy az ismeretlen Isten hirdeti, akkor arra gondoltam, hogy az ismeretlen Isten nekünk is, mikor megszülettünk, teljesen ismeretlen volt az Isten. És milyen lehetőséget ad a Biblia, vagy mit hirdet, hogy megismerjük Istent? Ha jól tudom, két irányt ad. Az egyik a természet tudatos kutatása által megismerhetjük Istennek a csodáit, amit teremtett, és ezáltal eljuthatunk egy olyan hitre, amelyik aztán, amin keresztül Isten nagyságára rá tudunk látni. A másik pedig az igén keresztül, az ige hirdetés által. Hallottam a múltkorában egy nagyon jó ilyen hasonlatot, hogy aki mondjuk nem hisz Istenbe, de elfogadja az evolúcionista teóriákat, az nagyobb hívő, mint akármelyik Isten hívő ember. És mondtak egy ilyen érdekes összehasonlítást, hogyha van egy óra, és azt darabjaira szétszedjük, és bedobjuk a tengerbe, és várunk több milliárd évet, hogy abból újra óra legyen, szerintem az esélytelen, hogy újra óra legyen belőle. Az ember és a természet milliárdszor komplexebb, mint egy óra. Tehát, hogyha egy órában darabjaiból nem lesz újra óra, akármennyi időt várunk, akkor természet se lesz magától. Tehát ez az egyik irány, hogy megismerni a természet csodáin keresztül Isten nagyságát. A másik pedig az igén keresztül. Ha ezt el tudjuk fogadni, hogy ilyen az extra plusz világ, amit mi nem látunk, amit nem tudunk érzékelni, de ami létezik, és ahol Isten uralkodik, és ahol az ő nagy szeretetével visszavárja a gyermekeit. Én így látom a Bibliát, mint ténylegesen egy szellemi tükör, ahol az ember beletekint, és csodájára tud járni az Istennek, a szeretetének, jóságának, annak, hogy mennyire várja azt, hogy újra gyermekeivé lehessünk.
Hallgatom mostanában sokszor ezt a roppant bölcs megjegyzést, hogy nem azt kell keresni, ami minket elválaszt, hanem mindig azt, ami összeköt. És ahogy a ma esti történet indult, kicsit úgy néz ki, hogy Pál apostol lehet, hogy már tudott erről, hogy hát tényleg azt kéne keresni, ami bennünket összeköt, és nem kellene mindig a másikat bántani, hiszen ő is elmondja, hogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ahhoz képest, hogy egyébként vallásosak, tehát Pál nem mondja, hogy hívők vagytok, vallásosnak tartalak benneteket, még azt is hajlandóak vagytok felvállalni, hogy az ismeretlen Istennek is állítatok egy talapzatot, ahhoz képest ezek után Pál nem kicsit tapossa meg a hallgatóságot. Nagyon. Talán azt kéne megértenünk, hogy ott, amikor ő ezt a beszédét elmondja, semmifajta féle múzolást vagy menekülési stratégiát nem vállalt föl, ő az a Pál maradt, akit előtte már megköveztek, összevertek, elkergettek, pontosan ugyanaz a Pál, ugyanazzal a lelkülettel, és olyan bizonyságot tesz azoknak, akik előtt áll, amit mi már nem szoktunk felvállalni. Keressük azt, ami bennünket összeköt, nem az, ami elvállal. Te is hívő vagy, én is hívő vagyok. Te kicsit másképp hiszel, sokszor elhangzik, hogy az én Istenem áldjon meg. Tragédia, hogy most már talán saját Istenünk is van. Az tényleg tragédia. A másik dolog pedig, hogy vagyunk-e olyan karakánok, mint Pál, fölvállalni azokkal szemben, akik velünk szemben állnak, akár az ítéletet is. Ma ugyanúgy léteznek arany, ezüst, kő, művészeti és egyéb tárgyak, amik helyettesítik a Jóistent. És ezek a tárgyak talán nem megfaragott vagy kiállított szobrok, hanem sokszor mi a saját magunk életébe barkácsolunk magunknak ilyen picike kis isteneket, de azért mindig hagyunk egy talapzatot üresen. Talán itt a legnagyobb probléma, hogyha nem tudjuk, vagy nem merjük azoknak, akiknek az életében ezt látjuk, felvállalni, hogy elmondjuk, hogy nincs tovább. A tudatlanság idejét eddig elnézte az Isten. Tessék felébredni, tessék másképp gondolkozni, tessék megtérni.
Nem túl rég hallottam az igehirdetésben, hogy a fejezeteknek a címei azok nem a Szentlélektől valók. Hát itt most úgy olvastam, hogy Pál Béreában, Pál Aténben, Pál Korintusban, se Szilásról, se Timóteusról nincs szó, csak Pálról van szó. Egyedül Aténban volt Pál egyedül, a többi helyen voltak szolgatásai. Amíg őket Aténben várta, kihasználta az időt. Tehát vannak ilyen látszólag holt időszakok, de számára a holt időszak is munkanap volt. És még azon is gondolkoztam, hogy telefon hiány, hogy lehet megtalálni ilyen távolságokba egymást, Biztos nem egyszerű, de itt is volt egy zsinagóga és egy piactér. Gondolom ezt meg lehetett előre beszélni, hogy melyik napszakban esetleg találkozhatnak a zsinagógában. Belebújtam egy kicsit Dienesnek a bőrébe, aki a legfőbb törvényszék bírája volt, hogy ő miért is tért meg. Ő odafigyelhetett, közel lehetett Pálhoz, amikor beszélt, és megfigyelte, hogy egy nagy ívű, a teremtéstől kezdve egészen az ítéletig egy óriási ívű beszéd hangzott el. Gondolom ez is csak a vázlat, amit megörökítettek a Bibliában. És az elejével is már valószínűleg ő egyetérthetett azonnal, hogy nem véletlenül jött erre a világra, hanem ő is Isten teremtménye. És ami megütközést támaszthatott azokban a hallgatókban, akik nem fogadták el ennek a beszédnek az érvelését, ez a feltámadás szó. Ma is ez a szó és ez a tény az, ami nehezen elfogadható hit nélkül. A feltámadás nélkül pedig nincs értelme a hitünknek. Akár a Jelenések könyvét is áthúzhatjuk egy vonallal, hogy ha nincs feltámadás, akkor mi szükség van erre a könyvre. És ő mint azt írja, hogy mert jön egy nap, amelyen majd megítéli a föld kerekségét igazságosan egy férfi által. Belegondolhatott Dienes, hogy ő vajon mennyi igazságtalanságot követett el az ő ítéleteivel, és rájöhetett, hogy én fölöttem is van egy bíró, az igaz bíró, és ez oda vezethette őt a megtérésre, hogyha ő ezért majd számot fog adni egy napon, akkor neki mindenképpen meg kell térnie, és újjá kell lennie.
Engem azt foglalkoztatott, hogy a bereabeliek nemes lelkű igehallgatók voltak. Az athéniek meg írek érdekelte őket. És eszembe jutott, hogy a 60-as években, amikor a Jóisten megtérést adott a, hát főképpen a szilárdsági gyülekezetekben, jöttek a testvérek, jöttek komoly ige hirdetők, és különösen volt egy román ajkú testvér, aki minden este hivatalos volt valahova, és azon a vidéken, ahol éltem, egyik este egyik faluba, másik este másik faluba. Egyik faluba volt olyan eset, hogy 20-an tértek meg. A másik faluba ugyan ő prédikált, másik este, és senki meg nem tért. És azt kérdeztük tőle, hogy mi történt, hogy ilyen kemény, hideg este volt ma este. Azt mondta, hogy ilyen erőt még mióta én prédikálok és hirdetem az ígét, nem éreztem. Ellen erő volt, és megszállott emberek lehettek, és nem tudott kibontakozni az íge. Hogy ilyen különbség van, és Pál tudta, hogy melyik vidéken, melyik gyülekezetben, zsinagógában, hogy kell kezdeni és hirdetni az ígét, tudott alkalmazkodni, és ezért volt eredményes a munkája.
Nagyon hatott rám ez az ige rész, hogy miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Hát ha most mi a jelenkori életünkre gondolunk, akkor elmondhatnánk ugyanezt. Tele van minden körülöttünk bálványokkal. És valójában szinte változtatás nélkül ugyanezt a beszámolót megtarthatnánk. Azzal a nagy különbséggel, hogy itt a mi bizonyságtételünket úgy általánosságban nem igazán hallgatnák meg, mert nem érdekelni őket, mert ugyanúgy, mint itt a görögök mindig újdonságokra vágyódnak. Ha megfigyeljük, akkor a jelenben is arról van szó, hogy mindenféle új és egyre rombolóbb, de mégis izgalmas hírekre és dolgokra vágynak az emberek. És nem pedig arra az egyszerű evangéliumra, amiben mi hiszünk, és ami végül is a mi életet ad nekünk. És Pálnál ez egy óriási dolog volt, és gondolom, hogy nekünk is erre kéne törekedni, hogy nem leállni vitatkozni emberekkel, hanem tömören elmondani az evangéliumot, és ezzel befejezni, tehát a felesleges vitatkozásokat mellőzni.
Azt hiszem, sokat gyára járunk úgy, hogy mikor a végére kell, hogy érjünk a bibliaórának, érezzük, hogy egy csomó mindenről kellene még beszélni. De talán egy mondatot megengednek így a végén. Amikor Krisztus ránk bízta a missziót, akkor nem azt kérte tőlünk, hogy találjuk ki, hogy hogy tudjuk meggyőzni a világot, hanem azt mondta, hogy lesztek nekem tanúim. A tanúnak pedig az a dolga, hogy elmondja, amit bizonyossággal tud, amit látott, átélt, megtapasztalt. Nekünk Krisztusról kell beszélni, és ez meghozhatja az eredményt, ahogy Pál is tette ott az Areopágoszon is. Abban a reményben köszönök el kedves hallgatóimtól, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!
A titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.